Eredményes élettalálkozó 2012. 4. hó 13-a. A hiteles információforrás.
Úgyhogy sziasztok! Családiasan, de együtt, ez nagyon jó. És mindjárt átadom a mikrofont egy nagyon kedves régi barátomnak, akit a legtöbben jól ismertek, de azok kedvéért, akik nem ismerik, majd röviden bemutatom. De szeretnék egy pár gondolatot visszajelzésként a Gondolkodás forradalma sorozatról. Először is szeretném megköszönni mindannyiatoknak, akik segítettetek, és sokan vagytok itt ilyenek, és sokan, akik csak videóról nézitek ezt a felvételt. Ugye lement az első sorozat, 8 alkalom, gondolkodás forradalma, világkép forradalma, és én azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt. Tehát, hogy ugye a tervünk az, hogy több ciklust végigcsinálunk, és igazából az igazi cél, hogy elkészüljön a felvétel, hogy meglegyen az a videó, meglegyen az az ideális üzenet, ami tényleg hatékony, amit a ma embere könnyen be tud fogadni, amely tényleg megválaszolja a kérdéseit. És hát most egy következő fázisba lépett a munka, ha lehet így mondani, a csendes fázisba, ahol az anyagon kell dolgozni, a videókat kell megvágni, a hanganyagot a helyére rakni. Azoknak, akik eddig ott voltak, vagy az interneten regisztráltak, ezt elküldeni. És tehát ez most egy olyan munkaszakasz, ami nem annyira mozgalmas, látványos, de rendkívül fontos. Úgyhogy az a kérésem, hogy imádkozzatok érte. Jó, tehát most úgy fog tűnni, mintha a gondolkodás forradalma véget ért volna. Nem ért véget, hanem egy inkubációs fázisban van, amely egy robbanást készít elő, így van. De tényleg erről van szó, tehát az egész koncepció egy interneten alapuló dolog, aminek ez igazából csak az első fázisa volt. És a csakot idézőjelbe teszem, mert sok-sok nagyszerű ember volt ott az alkalmakon, és azt gondolom, hogy az üzenet igazából kellett, hogy hasson, kellett, hogy segítsen. És ezt annak a fényében is mondom, hogy ketten itt is vannak! A sorozatból sziasztok! És a kamerák nem mutassák őket, inkognitóban vannak itt. Ez holnap föl lesz az interneten, tudod, és lebuknak. Ezt majd tudod, van ilyen fekete csíkkal így kitöröljük, tudod, és a nevüket nem is mondom. Jó, oké, viccelek. Ez pont olyan, mint a kommandósoknak és a desszantosoknak, és tudod, mindig a nevét kisipolják, és az arcát kitakarják, mert... Jó, rendben. Beszéljünk. Oké, csak ennyit akartam, hogy köszönöm. Köszönöm mindannyiatoknak a segítséget, és hogy a dolog épp hogy csak elkezdődött. A weboldalt ajánljátok, nem sokára e-mailek is fognak menni, hanganyagokkal, videókkal. Kérlek, hogy meséljetek az embereknek róla. Minél nagyobb azoknak a száma, akik a weboldalon regisztráltak, és akiket e-mailen keresztül el tudunk érni, annál hatékonyabban fogunk tudni aztán igazán elindulni az internetes anyagokkal. Tervezzük, hogy a kapcsolatok forradalma anyagot, ami hanganyagban már megvan, publikáljuk minél hamarabb, csak mindenhez idő kell, mindenhez munka kell, munkaórák. Úgyhogy imádkozzatok érte, hogy a munkaórák bele tudjanak menni ebbe az egészbe. Úgyhogy csak köszönöm, és akit szeretnék, hogy? Hogy? A weboldal cím. Ez nem tudjátok a weboldal címét? Jó, persze, de lehet, hogy nem tudok. A gondolkodás forradalma.hu. Micsoda frappáns gondolat. Illetve van két másik doménünk is, azokat is fel fogjuk tölteni, ugye a világképforradalma.hu és a kapcsolatokforradalma.hu. És mindegyik megvan A-val meg anélkül is az elejéről. Tessék? Ez csak bonyolítsa a dolgot. De ez igazából csak azért van, hogyha valaki ne, hogy volt gondolkodásforradalom, és beírja, és akkor jó lesz úgy is. Jó. A jelenlegi anyagaink pedig az istenlétezik.hu-n a neobéz, nem, jóhírneobéz.hu-n és az eredményesélet.hu-n vannak fönn. Úgyhogy annó, amikor még gyerek voltam, vállalkoztam. És az egyik vállalkozásomban megismertem egy nagyszerű férfiút, akivel jó barátok lettünk, és több vállalkozást csináltunk már közösen. Annó azt az elsőt, aztán egy oktató céget, aztán az internet marketingbe belekeveredtünk részben közösen. És igazából azt az hanganyagot, illetve azt az oktatási anyagot, ami a gondolkodás forradalma anyagnak is a gyökere volt, vagy lett, aminek az eredeti címe a Vissza a valósághoz, amely egy gondolkodásmódfejlesztő program, azt anno vele dolgoztuk ki. Tehát ez egy ilyen másfél-két éves munka volt, két éves monstre munka, amit igazából egy menedzserképző kurzusnak terveztünk, és hát az is igazából a lényege az, hogy az embereknek azt a meglévő tudását, amit nem tud alkalmazni, akartunk segíteni, hogy alkalmazni tudja. És hát persze nyilván ez egész nem működik, hogyha az illető elszigetelten él attól, amit mi valóságnak hívunk. Vissza a valósághoz. És ő azóta egész elvetemült módon lelki pásztor lett. Ez kicsit gyengített a kapcsolatunkon, de túltettem magam ezen, és most itt van közöttünk pásztor Duló Attila is, meg fog osztani velünk néhány gondolatot. Csak köszönöm. Ez elaludt, attól még működik? Nem? Akkor egy jó ideje nem veszünk hangot. Jön a hang? Jó, mindegy.
Ez olyan, mint én is elaludtam.
Te is elaludtál, igen, mégis itt vagy. Köszönöm szépen.
Sziasztok! Van hang? Az jó. Legalább hang legyen. Ezt félek, hogy le fogom verni. Soha nem felejtem el egyszer. Meghívtak mezőberénybe, és prédikáltam, és ott volt egy ilyen jellegű valami, ami be volt építve a pulpitusba, egy ilyen hangfelvevő ketyere, és hozzá voltam kötve. Most aki ismer, az tudja, hogy eléggé széles mozdulataim vannak, szeretek menet közben szaladgálni, rohangálni. Aztán megfeledkeztem arról, ki vagyok kötve, és elindultam, és kirántottam mindent, úgyhogy nagyon izgalmas prédikáció volt. Ez csak felvezetésként, hogyha esetleg akarsz venni egy másik mikroportot, akkor tudd, hogy miért kell megvenned. Jó. János 15. És itt van egy nagyon jó gondolat. Tehát több jó gondolat van ebben a fejezetben, de csak ezt az egyet nézzük meg. 16. vers, annak is a... Hát olvassuk el egybe. Azt mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben megadja nektek. És imádkozunk, mielőtt elkezdenénk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked ezt az alkalmat, köszönjük neked az igédet, köszönjük a lehetőséget, Uram, köszönjük Sanyit, az odaszánt szolgálatát, Uram, és csak kérünk téged, hogy kent fel ezt az alkalmat, szólj, legyél közöttünk, Uram, és tényleg csak érintsd meg a szívünket, drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Mennyit beszéltek, Sanyi? Most van negyed. Reggelig? Jó, nekem 3-9-kor el kell mennem, úgyhogy... De remélem, hogy addig nem, csak egy pár gondolat. Itt azt mondja az A részében, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. És ez egy izgalmas dolog, mert nagyon sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy azt hiszük, hogy mi választottuk Jézust. Azt hiszük, hogy mi akartuk Jézus, de igazándiból ő választott ki minket. Isten az, aki kiválasztott minket még az örökkévaló múltba, és az előre tudásának az alapján választott ki, annak alapján, hogy ő tudta azt, hogy ki fog igennel válaszolni az ő hívására, és akikről ezt tudta, azokat kiválasztotta. Egyébként Róma 8.29.30-ban beszél erről, és csak azon gondolkodtam, hogy olyan sokszor vagyunk úgy vele, hogy úgy állítjuk be ezt a dolgot, mintha mi tettünk volna Jézusnak szívességet azáltal, hogy megtértünk. El tudod képzelni azt a képet, hogy mondjuk például írsz egy levelet, hogy drága Jézus, örömmel tudatlak, hogy a megváltásomra kiírt tendert te nyerted el. Sem Buddha, sem Mohamed, sőt még Joseph Smith sem felelt meg a kiírásoknak, te nyerted meg a pályázatot, megválthatsz. Eléggé mókás, nem? Eléggé vicces ez a dolog. Pedig nagyon sokszor így gondolkodunk. De igazándiból ő választott ki minket, és nem is akármire választott ki. Itt a bérész azt mondja, hogy arra választott ki minket, hogy gyümölcsöt teremjünk. Arra lettünk kiválasztva, hogy szellemileg növekedjünk. Arra lettünk kiválasztva, hogy az életünkön meglátszódjon az, hogy hívők vagyunk. Hogy egy másfajta életet éljünk. Hogy látszódjon rajtunk Isten dicsősége, hogy gyümölcseink legyenek. És erre lettünk kiválasztva. Sanyi, te még mindig a szellemi világ, illetve a szellemi háborúról beszélsz? Akkor egy kicsit kapcsolódik ez a gondolat ehhez, mert az ördög meg akar minket ebben akadályozni. Az ördög meg akar akadályozni abban, hogy szellemileg növekedjünk. Háromféle módon próbál megakadályozni. Az egyik az, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy ne halljak Istentől. Ne halljak Istentől. Vagyis ne olvassam az írást, ne jöjjön le a pulpitusról az, ami onnan eredetileg le kellene, hogy jöjjön. Vagyis ne halljak Istentől. Aztán a másik, amiben meg akar akadályozni, hogy Isten ne halljon engem, vagyis ne imádkozzak. Nem tudom, hogy voltál-e már így, hogy tudtad az elmédben azt, hogy most szükséged lenne arra, hogy imádkozz, most jó lenne, ha imádkoznál, és volt egy hatalmas nagy ellenállás abban, hogy letérdelj és tényleg imádkozz. Volt egy nagy ellenállás abban, hogy imádkozz. Ugyanígy van egy nagy ellenállás abban, hogy olvasd az írást. Én emlékszem, amikor még fiatalabb hívő voltam, annyira meg voltam támadva, amikor olvastam az írást, hogy mindig elaludtam. Egyszerűen csak rám jött egy olyan hihetetlen álmosság, amit nem bírtam ellenállni, és ahogy olvastam az írást, mindig belealudtam. És amikor letettem a Bibliát, abban a pillanatban fit voltam, tudod, ahogy kezembe vettem, tudod, olyan volt, mint egy altató. És elég sokat kellett imádkoznom azért, hogy ez megszűnjön. De van egy szellemi ellenállás, tehát ez a másik. Ne halljon Isten, te ne halld Istent, és a harmadik, hogy az emberek ne halljanak Istenről. Vagyis ne evangelizálj, ne oszd meg senkivel a hitedet, hanem tartsd csak ezt szépen magadba, ez tudod, magánügy. Hallottál már ilyet? Magánügy. A hit az magánügy. Nem magánügy. A legnagyobb közügy, mert Istennek ez van leginkább a szívén, hogy megosszuk az evangéliumot, ugyanis ő nem akarja azt, hogy bárki is elvesszen, hanem azt akarja, hogy mindenki eljusson az igazság megismerésére. Itt van ez a szellemi háború, itt van ez a hatalmas nagy ellenállás, az, hogy meg akarnak akadályozni abban, hogy szellemileg növekedj, de Jézus ennek ellenére azt mondta, hogy arra hívtalak el, hogy szellemileg növekedj. Arra hívtalak el, hogy gyümölcsöt terem. És miből jön össze ez a gyümölcstermés? Tudod, ezt is el tudom képzelni, hogy becsukod a szemed, összegyűjtesz minden erődet, és megtermett a gyümölcs. És már ott is van, és tudod. Nem, a gyümölcstermés az abból adódik, amit itt a 4., 5. versben mond, szintén a 15. fejezetben. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogy a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtől, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. A kulcs ez. A gyümölcs termésnek a kulcsa az, hogy benn maradjak a szőlőtől. Mi belettünk oltva a szőlőtőbe, vagyis Krisztusba, és amíg belőle táplálkozunk, addig növekszünk szellemileg, és akkor gyümölcsöt tudunk teremni, az meglátszik az életünkön. De ha nem vagyok ott, akkor hiába erőlködök, hiába próbálok gyümölcsöt teremni, az nem működik. Ott kell lennem, tudod, próbáltad már azt, hogy mondjuk levágsz egy szőlőtőt, egy ágat, hazaviszed, szépen megágyazol neki, betakargatod, locsolgatod, szépeket mondasz neki, kedveskedsz neki, és várod, hogy a szőlő megteremjen. Meg fog teremni? Nyilvánvalóan nem fog megteremni, mert nincs ott abban a tőben, amiből a táplálék, amiből az erő, amiből a lényeget fel tudná szívni. És nálunk is ugyanez van. Ha nem vagyunk Krisztussal közösségben, ha nem vagyunk vele egy mély szeretet kapcsolatban, akkor nem tudunk gyümölcsöt teremni, mert nincs, amiből felszívjuk a táplálékot. Hogyan tudok Krisztussal közösségben lenni? Pont azon a három területen, de leginkább kettőn, amitől az ördög szeretne minket távol tartani. Úgy, hogy hallok tőle, úgy, hogy hall engem, beszélgetek, közösségbe vagyok vele, és aztán a Krisztus teste közössége. Ez a három dolog, ahogy Krisztussal kapcsolatban tudok lenni. És aztán megtermem a gyümölcsöt. Galácia 5.22-ben van leírva ez a gyümölcs, és ott úgy van említve, hogy a szellem gyümölcse, és fel van sorolva néhány dolog, de igazándiból a gyümölcs az egyetlen egy gyümölcs. Ha ott megnézed, akkor ott egyes számban van írva, azt mondja, hogy a szellem gyümölcse a szeretet, és aztán fel van sorolva a jóság, szívesség, stb. A gyümölcs az a szeretet. Vagyis a gyümölcs az, amikor megteremjük a gyümölcsöt, elkezd bennünk növekedni ez a gyümölcs, az maga a szeretet. És ami ott 5.22-ben le van írva, az a szeretetnek a különböző megnyilvánulásai. A szeretet jóságban fog megnyilvánulni. A szeretet szívességben fog megnyilvánulni. A szeretet önmegtartóztatásban fog megnyilvánulni. Gyakorlatilag a gyümölcs az a szeretet. És miért pont a szeretet? Azért, mert Krisztus jellemvonására ez az, ami leginkább jellemző. Ő annyira szerette a világot, hogy önmagát adta azért, hogy mi élhessünk. Ezt 1 János 3.16-ban és 1 János 4.9-ben olvashatod. Hogy önmagát adta azért, hogy élhessünk. Szeretett minket. És azt akarja, hogy mi is tele legyünk szeretettel. Azt akarja, hogy a szeretetben teljes egészében hasonlítsunk rá. És ez az, amit meglát a világ. És ez a csodálatos benne. Hogy ez az a gyümölcs, amit meglát a világ. Ha közlekedsz a világban, és nyilvánvalóan mindnyájan ott élünk, nem tudjuk egyszerűen nem tudjuk elszeparálni magunkat, hogy ne legyünk kapcsolatban a világgal. Ha látod a világot, akkor azt látod, hogy ez az, ami nagyon hiányzik, a szeretet, a feltétel nélküli szeretet. Az emberek önzőek, az emberek átgázolnak a másikon, letolják az emberek egymást, tudod, csak azért, hogy én érvényre juthassak. Úgyhogy ami nagyon hiányzik az emberekből, az az őszinte szeretet, ami feltétel nélküliségen alapszik. 1 János 4-ben, most ezt nem fogunk ebbe belemenni, mert nagyon hosszú lenne, a 7. verstől, ha elolvassátok, akkor ott nagyon világosan és nagyon egyértelműen látszik az, hogy a szeretet az, amire igazán szükségünk van, és a szeretet az, ami meg tudja mutatni Krisztusnak a jellemét. Csak gondolj bele, hogy amikor valaki gorombán viselkedik veled, vagy valaki szeretetlenül közeledik feléd, és te szeretettel válaszolsz, hogy micsoda hatalmas nagy fegyver ez a kezedben. Próbáltad ezt már, hogy valaki ilyen így jött feléd, és te meg nagyon kedvesen, mosolyogva, szeretettel válaszolsz. Egyszerűen a... értetlenségé válik, mert nem tud vele mit kezdeni. A szeretetnek hihetetlen nagy ereje van. Próbáld ki, én egy időben ebből sportot üztem, most már leszoktam róla, de csak annál is inkább, mert most már ezek a hipermarketek, ezek elhatalmasodtak, és már nincs kontaktus, nem nagyon tudsz eladóval beszélgetni. De régebben ezt nagyon élveztem csinálni, amikor beálltál a sorba, és ott van az eladó, szeleteli a párizsit, és tudod, adja, és tök mérges, és utálja, amit csinál, és gyűlöl, hogy miért zaklatod őt, húzdek a párizsival, és egyszerűen miért nem hagyod őt békén, és így szól, mi kell, tudod, mit akar, így van. És akkor tudod, kedvesen mosolyogva azt mondani, csak húzdek a párizsit, kérnék szépen, és különös, olyan jó a frizurája, hogy valahogy tudod, megdicséred, valamit mondasz neki, és az a... Ilyenné válik. Egyszerűen le van szerelve az az ember, mert a szeretetnek hatalmas nagy hatalma van és ereje van. Úgyhogy Jézus arra hívott el minket, hogy növekedjünk szeretetben, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy szellemileg növekedjünk, és hogy aztán meg tudjuk mutatni őt a világba ezen keresztül, és a világnak erre van igazándiból szüksége, Jézus Krisztusra és az ő szeretetére. Amen! Urunk, köszönjük neked ezt a gondolatot, és csak kérünk téged, hogy kent fel Sanyit, és csak szólj rajta keresztül, Uram. És köszönjük neked, drága nevedben, Krisztus nevében. Amen.
És azt mondja, hogy kitöltött egyet példának, hogy mit kell beírni, ha okay. El akartok hagyni.
Köszönöm szépen. Hát, lássuk csak. Elvileg a szellemi háború a témánk, és azt hiszem, egy kis esélyünk van rá, hogy folytatni fogjuk, viszont van egy gondolat, amit muszáj, egyszerűen muszáj megosztanom veletek előtte. Jó? Tehát legyetek velem türelmesek, és próbáljátok élvezni, amennyire csak lehet. János evangéliumához lapozzunk. Ha nincs Bibliád, ne aggódj, én is oda lapozok, és elolvasom. Jó, ez egy egészen zavarba ejtő, és igazából egy monumentális kijelentés a Bibliában. Ugye, tehát a Bibliát nem azért olvassuk, mert ez a szent könyvünk, bár szent is, meg könyv is, hanem azért, mert ez az egyetlen objektív információforrásunk. Oké? Tehát nagyon sok ember azt gondolja, hogy a tudás birtokában van. De a tudás egy nagyon zavarba ejtő kategória. A tudás nem létezik viszonyítás nélkül. És nagyon sok ember nagyon őszintén és nagyon elkötelezetten téved. Lehetetlen, hogy ne tévedjen. Mert vagy mindenható, mindent tudó, mindenütt jelen való, és ilyen módon a teljes információ birtokában van, azt tökéletesen dolgozza fel, és ilyen módon teljes bölcsességgel bír, azaz mindent olyannak lát, amilyen, és ilyen módon a döntései hibátlanok. De mi nem vagyunk ilyenek. Nem tudom, van-e köztetek ilyen? Van-e köztetek végtelen, mindenütt jelen való, mindent tudó, teljes bölcsességgel bíró lény? Ha igen, kérlek mondd, és leborulok előtted, és imádni foglak. És követni foglak egész életemben, mert te vagy az egyetlen esélyem. Illetve nem igaz, nem vagy az egyetlen esélyem, mert ismerek valakit, aki ilyen, akinek a gondolatait fehéren-feketén írásba kaptam, bizonyítottan, bizonyíthatóan. Ami azt jelenti, hogy van egy objektív információforrásom. Ami nem arról szól, hogy én mit gondolok, vagy te mit gondolsz, ki a bánatot érdekel, hogy te mit gondolsz, vagy hogy én mit gondolok. Hanem egy objektív információforrás. Ugye nem tudod, mi a valóság? Gratulálok. Okos vagy, ügyes vagy. Tényleg tudod, mi a valóság? Úgy értem, tényleg tudod? És ott vagyunk az ember dilemmájánál, a végesség, a megismerés korlátai, a meglévő információk összerakása, a hiányzó információk is nem ismerete, mert amit nem tudsz, azt nem tudod, hogy nem tudod. Illetve néha tudod, hogy mit nem tudsz, de legtöbbször azt se tudod, hogy mit nem tudsz. Azaz még a kérdést se tudod föltenni. Úgyhogy, ahogy én az üzleti életben mentem előre, fiatalon és erőtől duzzadóan, sikerekkel a hátam mögött, arrogánsan és büszkén, azt gondoltam, hogy tudom, mi a frankó. És a sikereim, az eredményeim igazolták, hogy mi a frankó. De aztán, ahogy egy picit többet élsz, mindig meglátod az érem másik oldalát is. És az érem másik oldalán azok a dolgok vannak, amik a hibáidon keresztül jönnek be az életedbe. És rájössz, hogy tévedtél, és nem is vagy benne biztos, hogy hol tévedtél. Rájössz, hogy az élet, a valóság nagyobb, mint amit te ismertél. Mondok még valamit, a valóság nagyobb annál, mint amit figyelj, uralni tudsz. Tök mindegy, hogy ismered-e, nagyobb nálad. Ismerem, tudom, hogy jön, és semmit nem tudok tenni ellene. Tudod, reng a föld. Tudod, jön az ellenség. Tudom, hogy jön. És mit tudok csinálni? Még elmenekülni se tudok. Úgy értem, készülök a halálra. Ennyi tudok csinálni. Tudod, jön a valóság. Úgyhogy a nagy mellényű, büszke, sikeres vállalkozó, ahogy egy picit többet él, egy kicsit visszavesz. És azt mondja, hogy eddig sok kijelentő mondatot mondtam, most megpróbálok több kérdő mondatot mondani. Most eddig osztottam az észt, most szeretném, ha valaki végre nekem osztana egy kis észt. És persze a probléma az, hogy te se vagy jobb nálam. Ez a mobil pulpitus, ez veszélyes. Tehát ugye te se vagy jobb nálam, sajnálom. Lehet, hogy okosabb vagy, gratulálok, de akkor is tele vagy hibákkal, akkor is tele vagy tévedéssel, akkor sem lehetsz az életem iránytűjének, tudod, az origója, nem lehetsz. Nem vagy elég nagy, nem vagy elég okos, te se tudod. Okosabb vagy lehet, hogy nálam, az nem nehéz. Lehet, hogy többet is éltél nálam, az se nehéz. Lehet, hogy több mindenem mentél át, mint én, az se nehéz, de akkor se vagy elég nagy. Akkor se vagy elég okos. Akkor se tudsz eleget. Mindannyiunknak a szánkra kéne és hallgatnunk kéne, ha az élet nagy dolgairól beszélünk. Egyetlen egy esetet kivéve. Ha Isten elmondaná nekünk, hogy hogy vannak a dolgok. Ha Isten fehéren, feketén elmondaná, hogy hogy vannak a dolgok, ha elmondaná úgy, hogy érthetjük, ha elmondaná úgy, hogy meg is értsük, ha azzal a szándékkal beszélne hozzánk, hogy az élet ránk vonatkozó legfontosabb kategóriáit meg akarja értetni velünk, és ő meg tudná tenni, hogy egy olyan módon magyarázza el, egy olyan módon tálalj egy olyan módon agyát, hogy mi tényleg birtokában lennénk annak az igazságnak, amely megmentheti az életünket. Ha lenne ilyen, akkor mernék beszélni. Akkor sem mondanám azt, ami eszembe jut, kit érdekel, hogy mi jut az eszembe. Azt kellene mondanom, amit Isten mondott. Igaz? Mert ki a bánatot érdekel, hogy én mit gondolok? Azt mond, Sanyikám, ami igaz. Amiről biztosan tudjuk, hogy igaz. Ami megfelel a valóságnak. Ami nem csak még egy jó ötlet, ami nem csak még egy csoportnak a véleménye, hanem valami, amire tényleg építhetek. Mit gondoljátok, miért olvassuk a Bibliát? Mit gondoljátok, miért ez a gyökere az életünknek? Mert ez a könyv az első betűtől az utolsóig igaz. És innentől van miről beszélni. Érted? Van miről beszélni. És néha összezavar minket, hogy annyira más dolgokat mond, mint amiről mi szoktunk dumálni. Tudod, elmész egy istentiszteletre, és ilyen furcsa dolgokat hallasz. És néha tényleg furcsa dolgokat hallasz, ez szó se róla. De legtöbbször csak arról van szó, hogy Isten a lényegről beszél. A lényegről. És a zavarba ejtő, amikor valami pont, ez fájt. Ugyetem, ne kotorázz bennem ilyen mélyen, de csak ennek van értelme. Csak ennek van értelme. Úgyhogy, oké. Erről szeretnék egy picit, jó? Tehát itt van egy nagyon jó írásrész, figyeljetek. Jó, és aztán lesz szellemi háború is. Ördögök, démonok, harc, kard, minden, de ezt nézzük meg előbb. Kezdetben volt az ige. Ez János evangéliuma első vers. Kezdetben, azaz mielőtt az általunk ismert anyagi világ, valóság, téridő, kontinuum létrejött volna, az előtt kezdetben volt az ige. A szó, amit itt a görög használ, az a logosz. Ez igazából egy elég mély kifejezés, teljes definíciót jelent, teljes definícióját annak, ami van, és a hozzá kapcsolódó teljes érzelmi tartalmat is. Tehát igazából egy teljes definíció, logosz. És azt mondja, hogy kezdetben volt a teljes definíció, a teljes tudás, kezdetben volt a logosz, az ige. Nem biztos, hogy értem, de ezt most elrakom valahova, és menjünk tovább. És az ige Istennél volt. Oké, ez jó, ez úgy összhangban van, hogy Isten, furcsa, hogy azt mondja, hogy Istennél, de hogy Isten nyilván birtokában van a teljes definíciónak. Oké. De furcsán fogalmaz. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Nyelvtanilag másképp mondanám. Azt mondtam, hogy az ige Isten birtokában volt. De akkor ez megint olyan lenne, mintha lenne valami Istenen kívül. Ugye van Isten, meg van a tudás. Isten tudás nélkül kevesebb. Isten tudással több. De akkor az nem jó, mert Istenben mindennek meg kéne lennie, ami csak eleve létezik. Úgyhogy nézzük meg tovább. És Isten volt az ige, na most itt összeállt. Oké? Tehát kezdetben volt a logosz Istennél volt, ami megint egy több személyről beszél, tehát hogy lehetne, tehát hogy oké, és aztán lezárja, és maga Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Ez a végső ok definíciója. Isten volt mindennek a végső oka, azaz az ige, a logosz volt mindennek a végső oka. És aztán ez a metafizikai gondolat, ami hatalmas, ugye a világ mindenség teremtéséről, arról beszélünk, ami kezdetben volt, a végső tekintélyről, a végső hatalomról. Tudod, ez baromi messze van, Sanyi, ez csiklandozza a fülemet, ez olyan intellektuális, olyan izgalmas, de mi közünk nekünk ehhez? Úgy, hogy ez nagyon-nagyon egyenesen és nagyon-nagyon direkt lejön hozzád. Figyelj, 4. vers. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Jó, ezt mindjárt megértjük. Szóval benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A sötétség az, amikor nem tudsz valamit. Igaz? Lekapcsolod a villanyt egy szobában, sötét van. Szoktuk is mondani, sötét vagy, mint egy állat. És arra gondolunk, hogy buta vagy. És a sötét bibliai kifejezése is erről szól, nem feltétlenül azt mondja, hogy buta vagy, információ hiányos vagy. A szem sötétben információ hiányos. Az ember sötétben információ hiányos. És azt mondja, hogy az élet volt az emberek világossága, azaz, az az élet, ami ott van az igében, Istenben, az ad információt az embernek. Az ember sötétben van, fogalma nincs semmiről, de jön az ige, élettel és látok. Még mindig nem értem, de hát ha összeáll a végére, ezt mondja. És utána arról beszél, hogy volt egy fickó, aki beszélt valakiről, aki majd el fog jönni. De nem ő volt az, akit várunk. 9. vers. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Hoppá! Ugye az ige kezdetben volt, Istennél volt, Isten volt az ige, és az ige az, ami megvilágosít minden embert, és eljön a világba. Az ige eljön a világba. Miről beszél ez? Ez lehet, hogy a Messiásról beszél. Lehet, hogy Istenről beszél. Lehet, hogy arról beszél, hogy Isten eljön hozzánk. És kicsit később olvassuk, 14. vers, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Az ige testé lett, és közöttünk lakott. Wow! Ez Isten. A teljes definíció, a logosz testé lett, és közöttünk lakott. És ő az, akitől elkezdjük érteni, hogy mi a bánatról szól az élet. Ő a világosság. Sötét, és egyszer csak látunk. Sötét, látunk, sötét, látunk, sötét. És aztán mond egy nagyon komolyat. 17. Mert a törvény Mózes által adatott a kegyelem és igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Itt ugyanebben a gondolatmenetben megy végig, itt meg is nevezi már. Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. És ez megint a Szent Háromságról beszél, hogy van az Atya, akit soha senki nem látott, de később Jézus mondja, hogy az Atya és én egyek vagyunk. Ha láttatok engem, láttátok az Atyát. Ez a rész is erről beszél. És itt Jézust, aki megjelent testben, maga az írás is Istennek hívja. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, akit az Atya, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Úgyhogy az ige testé lett. Úgyhogy az ige igazából három formában, három módon létezik. Létezik kezdetben, létezik mondjuk így tér és idő fölött ő Isten. Létezik testben, azaz kijelentette magát, egy teljes definíciót adott önmagáról a mi három, illetve négy dimenziós valóságunkban, ez Jézus Krisztus. Tehát ránézel Jézus Krisztusra, és amit anyagban ki lehet mondani Istenről, az ő benne ott van. És aztán létezik itt az ige. Oké, miért mondom ezt? Mert ez nem egy könyv. Ez nem egy jó könyv Istenről. Ez nem még egy szent könyv. Olvashatom a Koránt, olvashatom a mit tudom én mit, meg a bármit, meg ezt is. És lehet, hogy ezt jobban érdemes, mert ezt régebben írták, és talán több bölcsesség van benne. Ez egy más kategória. Ez egy más kategória. Ez a könyv a teljes definíció papíron. Ugye megvan a mennyben, megvan Jézus Krisztusban anyagilag kifejezve, és megvan írásban. És a három gyakorlatilag egy teljes rendszert alkot. Úgyhogy amikor ezt a könyvet olvasod, akkor nem csak egyszerűen egy objektív információforrásod van, hanem valójában a természet feletti lép át a mi természeti világunkban szavakon keresztül. Egy hihetetlen jelenség. Nem értjük, legalábbis elsőre nem, de sokkal többről van szó a Biblia olvasásával, a Biblia befogadásával, mint csak információ befogadásról. És igazából, ha le akarom egyszerűsíteni, hogy mit csinálunk mi keresztények, vagy min múlik az életünk keresztényként, nem keresztényként, emberként. Értem, nincs olyan, hogy keresztény, meg nem. Tehát, hogy van, de ez abnormális, ez már ilyen vallásos gondolkodás. Emberek vagyunk, és mi emberek élni akarunk. Min múlik az életünk? Hogy ismerjük-e Jézus Krisztust személyes megváltónként, és hogy egyre jobban megismerjük-e őt, és vele együtt a valóságot, és a valóság igazi természetét. És hogy hogyan viszonyulunk aztán ahhoz, amit megismertünk, milyen döntéseket hozunk. De higgyétek el, a súly sokkal nagyobb a megismerésen, mint aztán a hozott döntéseken, mert amit az üzenet hoz, az egy ámulatos dolog, és arról beszél, hogy Isten mit csinált, és Isten már megcsinált mindent, és többnyire nekünk csak annyi dolgunk van, hogy elhiggyük. Persze az üzenet lehetne az is, hogy dolgozz keményen, tudod, felelj meg, csináld ezt, és persze csinálunk egy csomó mindent, de az üzenet igazából az, hogy figyelj, én elintéztem. Gyere hozzám, és lazíts. Én elintéztem, figyelj rám, és amit mondok, majd gyümölcsöt terem az életedben. Úgy értem, az üzenet ámulatos, de az életünk egyik legfontosabb feladata megismerni az üzenetet, és helyesen viszonyulni hozzá. Mert amikor az üzenetet ismerem meg, valójában Istent ismerem meg. És amikor Istent ismerem meg, valójában az életet ismerem meg. És a megismerem szó túl kevés, mert valójában megérintem az életet, valójában élni kezdek. Az élet Istennél van, és nincs igazi nagybetűs életünk Istentől elszakítva. Csak egy létünk, egy létezésünk van. Úgyhogy a Rómaiakhoz írt levél 10. fejezetében van egy nagyon fontos gondolatsor, ami ugyanezt támasztja alá. Azt mondja, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Az üdvözül szó a megmenekülés szó. És ez igaz az örök sorsunkra, ugye? Mi hívők a Biblia alapján hiszünk abban, hogy a földi életnek van egy óriási felelőssége. A földi élet során az embernek döntést kell hoznia a názareti Jézus Krisztus mellett, aki az egyetlen elégséges megoldás arra, amit mi elszúrtunk. Múlt, jelen, jövő. De ő elégséges megoldás. Ő kifizette, ő helyrehozta. Erről szól az evangélium, ugye? Az örömhír, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, annak az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De hinnünk kell ő benne. Kell egy döntést hozni mellette. És ezt mondja, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Jó kérdés. Hinnék én Jézusban, csak sose hallottam róla. Ugye nem hallottam róla, ugyanúgy, mint ahogy hallottam Buddháról, mit tudom én, Skip Rossról, meg Abraham Lincolnról. Ugye nem vannak különféle szereplői a történelemnek, mi közöm hozzá. Jogos kérdés. És aztán hogyan higgyenek abban, akit nem hallottak? Ez is teljesen értelmes. Hogyan higgyek valakiben, ha nincs róla információm? Ahhoz, hogy hozhassak egy döntést, tudnom kell róla. És hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? Többnyire emberi közbeavatkozás kell. Valakinek jönnie kell, és el kell mondania. És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? És itt vonja le a következtetést. Ez a lényeg. Ez az, amiért ezt a részt elolvastam. Úgy értem, itt vagyok ember, rájöttem, hogy van egy Isten, hogy Isten kifejezte magát testben Jézus Krisztuson keresztül, és kifejezte magát szavakon keresztül, és ez az, ami információt és életet ad nekem. Mit csináljak? Mi a bánatot csináljak? Legyek jó ember? Szokjak le a cigiről? Ne káromkodjak többet? Mit csináljak? Imádkozzak rendszeresen, mint valami vallásos tett, amivel esetleg jó pontokat nyerek el? Vagy járjak gyülekezetbe, mert az a kötelesség. Mit csináljak? Ezeket csinálhatod egyébként, csak így nincs sok értelme. Mit csináljak? 17. vers. A hit tehát hallásból van. A hit, azaz a meggyőződések rendszere. A hit, azaz a definíció birtoklása és a meggyőződés arról, ami van. Ez a lényeg, a hit. Zsidók 11.1 szerint a hit a nem látott dolgok létéről való meggyőződés és a reménylett dolgok valósága, azaz a bennük való bizalom. És aztán kicsit később 11.6-ban mondja, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves Istennek. Isten valami ilyesmit mond, figyelj, én mindent elintéztem, én mindent lezsíroztam, egy dolgot akarok. Tud, hogy mit csináltam? Egy picit tud, és érts egyet vele. Ennyi. És ahogy egyetértesz, én kipipálom. Ahogy hiszel, úgy érvényes. Megváltottalak téged, örök életed van. Hiszed-e? Nem. Attól én még megváltottalak, attól még örök életed lehetne, ha hiszel benne. Mert a hit a terészed. Ez az egy pici a terészed. Ez nem egy cselekedet, amelyen létrehozol valamit, ami nincs, hanem ez az elfogadása annak, ami van. A meggyőződés. Ezt csinálja a tudós. A tudós azt mondja, hogy van egy valóság, meg akarom érteni, meg akarom ismerni. És amikor megértettem, megismertem, akkor van egy meggyőződésem róla. A Biblia ezt hívja hitnek. Azt mondja, hogy a hit hallásból jön. Öregem, meggyőződés nem létezik másképp, csak ha megfelelő információt fogadsz be, amely hiteles, és amelyből kialakulhat egy meggyőződés. Erről beszélünk. Hitről. Meggyőződésről. Hogyan is kezdtük? Hogy a bajunk az az, hogy nincs objektív információforrásunk. Mindenkinek van egy hite, csak a hite megkérdőjelezhető információkon alapul. Minden embernek van egy meggyőződése az életről, a valóságról. Csak a meggyőződése sokszor nincs összhangban a valósággal, mert nem a valóságban gyökerező, nem hiteles információkból épült föl. Az újság alakítja a hitünket. A kultúránk alakítja a hitünket. A neveltetésünk alakítja a hitünket. Az ambícióink alakítják a hitünket. Nem hiteles forrásból épülnek a meggyőződéseink. Ez teljesen értelmes gondolkodás, nem? Tehát, hogy el akarok menni egy egyetemre, ahol csupa hülyeséget tanítanak nekem. Meg akarok tanulni minden hazugságot, miért tennék? Igazságot akarok tanulni. Olyat akarok tanulni, amit tudok használni valamire. És ezt mondja, a hit, a meggyőződés a természeténél fogva hallásból van. De mit érdemes hallani? Mi az, ami, hogy fog ez működni? És itt mondja, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És ezzel körbeértünk. Ezt mondja, hogy figyelj, az igét kell hallgatnod. Az ige itt van fehéren-feketén, az ige itt van testben, és az ige a végső valóság, a végső ok. Isten. Istent kell hallanod. Isten definícióját kell megismerned. Ne azt kérdezd, hogy mit gondolok én a valóságról, kérdezd azt, hogy mit mond Isten a valóságról. Ne azt kérdezd, hogy mi az én véleményem az élet dolgairól, hanem kérdezd azt, hogy mit mond Isten az élet dolgairól. Különben nincs értelme. Különben megint bemegyek egy zsákutcába. Miért beszélek erről? Mert hihetetlen, hogy az én kezemben itt van ez a könyv. Ezt érted? Én birtokosa vagyok a végső igazságnak. Ezt érted? Én.
Hey.
Én. Ja, meg te is, mert látom, neked is van egy ilyen könyved. Meg te is. Hát látom, ott van előttetek. Tudjátok, mi van előttetek? Van fogalmatok róla, hogy mi van előttetek? Ugye te végy egy embert, aki a fél életét a tudománynak adta, az igazság keresésének, egy őszinte embert, aki tényleg a valóságot kutatja, és legyen egy varázspálcád, amivel megérinted, és egyik pillanatról a másikra megérti azt, amiről beszéltünk. Valószínűleg táncolni és ugrálni kezdene. Valószínűleg örömünnepet ülne, valószínűleg letaglózná a felismerés. Valószínűleg azt mondaná, hogy nem tudtam ezt eddig. Hogy értem, hogy nem tudtam ezt eddig. Hihetetlen. Itt van fehéren feketén az igazság. És aztán csak még egy dolog, hogy hogyan érdemes olvasni, vagy hogyan érdemes tanulni. Ugye nagyon nehéz érteni, ha valaki el nem magyarázza. Apostolok cselekedeteihez olvasok, és akkor ez az utolsó gondolatom erről. Meg se találom apostolok cselekedeteit. Köszönöm szépen. Attól függ, melyik Bibliát nézed, igen. Azt mondja, hogy 17. vers, 17. fejezet, 10. vers. Ugye az van, hogy a Biblia azért egy elég vastag cucc. Tehát, hogyha nekiállsz az elején olvasni, arra jössz rá, hogy ez nem egy tankönyv. Nem úgy van, hogy ott kezdőkönek az elején, és olvasom fejezetről fejezetre, és egy ilyen szép előrehaladó, tudod, tanmenet mentén egyre bölcsebb leszek. A Biblia nem egy ilyen könyv. Úgy írja, hogy hol Ézsaiás, hogy itt egy kicsi, ott egy kicsi. Parancs, szabályra új szabály, parancsra új parancsra. Ami valami olyasmit jelent, hogy a kijelentése többnyire előrehaladó. Van valahol egy első említés, egy témáról, valahol az Ószövetségben, aztán pár száz évvel később az első említéshez egy másik proféta hozzátesz egy információt, ami lóg a levegőben, érthetetlen, de gyanús, hogy oda kapcsolódik. Pár száz évvel később egy másik proféta hozzátesz egy olyan elemet, amitől a három összekapcsolódik, és valahol lehet, hogy az Új Szövetségben van a végső definíció és a lezárás. És akkor így áll össze egy teljes gondolatmenet, egy tan, egy definíció, ember legyen a talpán, aki ezt így elsőre kiolvassa belőle. Úgyhogy többnyire az van, hogy rá vagyunk utalva olyan embereknek a segítségére, akik a fél életüket a Bibliának a tanulmányozására szánták. És azt tudják mondani, hogy tudom, hogy hol van az első említés, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, és összerakom neked, és el is magyarázom. De ezen a ponton megint veszélyben vagyunk. Mert megint emberekre hallgatunk. A Sanyi mondta. Hát a Sanyi mondta, akkor az jó. És mi van, ha a Sanyi be van csapva? Mi van, hogyha a Sanyi csak nagy dumás, de igazából... Tudod. Mi van, ha Sanyi téved? Sanyi őszinte, de téved. Megvan bocsájtva, ja, de akkor is, ja, tehát, hogy arra együtt egymásnak megbocsájtva megyünk a, hát nem biztos, hogy oda, de mindegy, de tudod, tévedünk, szenvedünk, hibázunk, félreértjük. Úgyhogy van itt egy nagyon fontos dolog, és ezzel akarom ezt lezárni. 17. vers, 17. fejezet apostolok cselekedeteiben, ami egy könyv a Bibliában, 10. fejezet. A testvérek pedig még akkor éjjel elküldték Pál Szilással együtt Béreába. Ez a válasz. Amikor, tessék? Béreába. És tudod, leírjuk, Bérea. Ezen még tud gondolkoznom kell egy kicsit. Hogy lesz ez jó? De ha Sanyi mondta... De nem jön, figyeljetek. Amikor megérkeztek, bementek a zsinagógába. Na ez az! Itt van! Na és itt jön a lényeg. Ezek, a béreabeliek, nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikiak. Na ez már érdekes. Miért voltak nemesebb lelkűek? Miből derül lesz ki? Teljes készséggel fogadták az igét. Az egyik, amit csináltak, hogy teljes nyitottsággal fogadták a tanítást, az igét. Tanítást a Bibliából. Teljes nyitottsággal. Ez nemes dolog. De nem voltak naívak. Mert a következő ezt mondja, és napról napra kutatták az írásokat, amely az egyetlen objektív információforrás. Az, aki jön és tanít, ő csak reménybelileg objektív információforrás, de nem garantáltan az. Kell, hogy használjam, mert nincs elég időm az életben, hogy mindent nulláról újra kezdjek. Muszáj, hogy az elmúlt 2000 év egyháztörténelem, bibliatanulmányozás, bölcsességre hagyatkozzak, muszáj, hogy tanuljak, de azután nekem kell mennem a könyvhöz, amely az egyetlen hiteles információforrás. És ezt mondja, hogy ők nemesebbek voltak a tesszalonikaiaknál, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Azt mondták, hogy nem hiszünk neked, Pál. Jó a duma, meghallgatjuk, de elhinni tudod, mikor fogjuk? Ha az írásokból is az derül ki, amit te mondtál, akkor elhisszük, Istennek hittem el, akkor nem neked hittem, mert mi van, ha te tévedsz? Hogy te nem az ellenkezőjét mondtad, Pál, akkor még Saulnak hívtak, és ő az egyházat. Mi újat mondasz? Veszélyes vagy, veszélyes. De mi van, ha igazad van? Úgyhogy készséggel hallgatom a tanítást, és utána nap, mint nap megyek, és kutatom az írásokat, egy céllal kutatom, hogy tényleg úgy van-e megírva, és ha úgy van megírva, akkor hitelt adok neki. Igazából még egy lépés. És ez az, hogy magamban se bízom igazán. És itt van egy rejtély. Hú, várjál, ezt hol találjuk meg? Ez a rejtély, Istennek a jelenléte az életedben. János levele, 2. fejezet, 26. vers. Itt van az, amely emlékeztetés az antikrisztusokról. Sok hamis tanító jön, és itt mondja, azokról írtam nektek, akik megtévedtek, és akkor itt húz egy vonalat, de bennetek megvan az is, amelyet tőle kaptatok, szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, amire az ő kenete tanít meg titeket, az és nem hazugság, és amit megtanított titeket, úgy maradjatok meg őben. A kenet szó az isteni jelenlétnek a kifejezése. A kenetre használják, ha valaki kenet alatt van, kenet alatt beszél, ez azt jelenti, hogy Isten jelen van, és egy nagyon határozott módon használja az illetőt, nem feltétlenül jelenti minden, amit mond, ihletett, mint a Biblia, de mindenki isteni szellem jelenti, és ez az, amire foglalkozik. Tehát azt mondja, hogy van egy Biblia, van emberek, akik tanítanak téged a Bibliához, és megnézed, hogy tényleg úgy van-e megírva, és aztán mindenesen Istenhez. És azt mondod, hogy én olvastam a Bibliát, hallottam a tanítót, és úgy tűnik nekem, hogy igaz. Úgy tűnik, hogy egy igazságot tanítom. Mi van, ha becsapom magam? De mi van akkor, ha félreértem? Mi van akkor, ha én is egy gyenge láncszem vagyok? Kérlek, Istenem, te mutasd meg nekem. Te az én megértésem. Legyen az én világosságom. Magyarázd el. Kérlek, magyarázd el. Vers azt mondja, hogy lehetséges, hogy van egy isteni jelenlétünk, és amire ellét megtanít az igaz, és nem hagyom, és ahogyan megtanított, úgy tanítok meg ő benne. És egy viszonylag nagy felelősségről beszél. Arról a felelősségről beszél, hogy te egyedül megadsz Isten előtt, a Biblia tanítókon, a Biblián, az Istennel való kapcsolatodon keresztül Isten által tanítóval lehetsz, aki felelős azért, hogy az igaz van, higgyen. Persze, ha én hülyeséget tanítom, Isten külön bánni velem bánni. De neked azt mondja, neked van egy Bibliád, vagyok én, téged fel a felelősséged, a igazság ismeretének felelőssége alól, valaki tévedett, vagy valaki rossz szándékkal. Mert egy olyan rendszert adtam, ahol egy kicsi ember a világ végéről, a semmiről, egy Bibliával a kezével állhat, és azt mondhatja, hogy fiúk, tehát 10 000 ember előtt. Fiúk. Kis asszonyok. Tévedtek. Meg van írva. És elkezdi mondani. És figyelj, megkérdőjelezhetetlen tekint, ha az igazat kenet alatt mondja. Wow. Ez az ember messziről jött senki, és micsoda dolog, micsoda dolog, van egy el tudjátok elni. Kezd volt az ige. Ige Isten volt, és Isten az ige. És ige testé lett. És aztán, ugye, ahogy ez össze, és Krisztus a hegyi beszédet esíti a templiát, és aztán a vacsoránál a teljes újságot, és ez összeáll egy sorban. Wow! Ez egy elméleti forradalom. Tudod, egy világosság csodája, hogy az ember sötétségben él, matat, és egyszer csak valaki fölkapja a villanyt. Hihetetlen információ, amihez tapogatásban mikor van volna el tapogatás úgy Pilárhoz például. Tudod képzelni, hogy építek egy lányt, és tudod kitapogatni. Úr, és fogok lefelé, és megismerem a csillát. És egyszer csak felnek a villany. Tudom, hogy hol vagyok. Értem az én. És olyan információkhoz jut, döntéseket hozhat, amik egyszerűen bölcs, összhangban van. És tudod tapasztalni, hogy amit a Biblia sól, én a mindennapi megtapasztalás. Szinte vagy ki, oda nézel, azt mondod, hogy Jézus, ez pont a... nem szembe nézni. Utálom. És mi? Dehogy is utána. Oké. Nem lesz már háború, de nem baj. Mit érdekel minket a háború, ha nincs tisztában vele, egyáltalán honnan van ilyen meghatározás. Tehát beszélünk 10-valahanyadik alkalommal, alkalommal, alkalom óta, alkalomjával. Az ördögről. Te normális vagy, Sanyi? Ugye te eddig hiteles voltál előttem, tényleg egész jó. Tudod, biznisz, minden. Meg olyan értelmes volt, amit mondtál, de amikor ezt elkezdted így, az ördög, meg démonok, meg szellemi háború. Sanyi, ennél többet vártunk. Ennél egy kicsit többet vártunk. Csalódtam. Figyelj! Nem érdekel. Tudod, miért beszélünk a szellemi háborúról? Mert írva van. Azért. Mert olyan részletesen, olyan világosan, olyan félreérthetetlenül beszél róla Isten, és olyan alapvetően meghatározza a hétköznapi életünket, hogy hülye lennék nem beszélni róla. Úgy értem, gyakorlatiatlan lennék nem beszélni róla. Úgy értem, nincs túl nagy jelentősége, de van jelentősége. Úgyhogy beszélünk róla. Szellemi háború, de honnan veszel egy ilyet? Kiszívtad a kis ujjadból? Nem. Elolvastam fehéren, feketén. Tehát Efézusiakhoz írt levélen megyünk végig, most már 3. éve. És ott van egy fejezet, ahol majdnem az egész fejezet ezzel foglalkozik. Azt mondja, Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, 6. fejezet, 10. vers, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Úgyhogy erről beszél, azt mondja, hogy, és persze itt is megint érteni kell, hogy a Biblia témákról sok helyen, sokféleképpen beszél. És az egészet csak egybe, egy egészként szabad értelmezni. De ez a rész nagyon világosan azt mondja, hogy a harcunk, az igazi konfliktusunk, az nem egyik ember a másik emberrel van, bár úgy is van, mert szabad akarata van, és igenis ő hoz döntéseket, és a döntések vezethetnek konfliktushoz. De azt mondja, hogy van egy mélyebb, vagy egy magasabb konfliktus, amit szellemi lényekkel vívunk embereken keresztül. Wow! Ez ilyen, kicsit ilyen összeesküvés elméletes dolognak tűnik. Az is. Csak nem elmélet, hanem gyakorlat. Összeesküvés gyakorlat. És aztán azt mondja, hogy vegyétek fel az Isten fegyverzetét, és ezt most csak egy promó a jövő heti alkalomra. Ezek a fegyverek mind intellektuálisak. Ezek a fegyverek mind azzal kapcsolatosak, amiről az előbb beszéltünk, hogy ezen a könyvön keresztül a természet feletti Isten valósága lép át a mi négydimenziós valóságunkba. És igazából a szellemi háború egy olyan, amely már véget ért. Már győzelmet arattunk. A kérdés csak az, hogy tudatában vagyunk-e. A szellemi háborút érvekkel, gondolatokkal, elvekkel vívjuk. És a győzelem az, amikor egy hazugsággal szemben meg tudsz állni, és azt tudod mondani, hogy nem igaz. Nem igaz. Nem igaz. Mert meg van írva. És megmaradok az igazságban. És a szellemi háborút nem karddal, nem autóbalesetekkel, nem tudod, az ördög otthon vár a lakásodban, játékszinten vívjuk, hanem elvekkel. Elvekkel. Egy férfinak elmagyarázzák, hogy csak akkor értékes, ha karriert csinál. Csak akkor értékes, hogyha legalább 5 millió forintot keres havonta. Ha nem keresel 5 milliárd havonta, akkor lúzer vagy. Zéró, és az életed értelmetlen. Abban a pillanatban, hogy én ezt szívből mélyen elhittem, mit csinálok? Hát vagy depresszióban élek, legyőzötten, mert úgyse fogok 5 milliárd keresni, hogy megjegyzem, annyira nem is sok pénz, vagy nekiállok, és megcsinálok. Mert akarok lenni valaki. De mind a két esetben mi leszek? Rabja egy koncepciónak. Rabja egy gondolatnak, amit elhittem. És... Nem tudom, hogy ez belehangzott, de elkezdek dolgozni azon, hogy megjavítsam az én képemet, ami abból jött, hogy nem kerestem meg azt az 5 millát, amit elhittem, hogy akkor leszek csak valaki, ha megkeresem. És igazából egy elvégezhetetlen munkát végzek valami olyanért, ami már kész van, mert Isten azt mondja, hogy a fiam vagy, tökéletes értékkel bíró, akár keresel 5 millát, akár nem. És tudod mit? A legtöbbször azok az emberek tudnak könnyebben 5 millát keresni, akik ilyen énképpel élnek. És nem azok, akik egy rakás kakának érzik magukat, és azért próbálnak tenni valamit, hogy végre legyenek valakik. A valakik csinálnak valamit, a senkik többnyire nem csinálnak semmit. Ezt a háborút szavakkal, koncepciókkal, elvekkel vívjuk. Hazugság szemben az igazsággal. És a hazugság hatalma és ereje abban van, hogy jól hangzik. hogy valamelyik részét a lelkünknek, amely vágyakozik, amely kívánkozik, érinti meg, és ezért barátnak, segítségnek, bölcsességnek látszik. Ki ne akarna 5 milliárd keresni? Ne viccel, Sanyi, te most azt mondod, hogy éljünk szegényen? Hallom én, hogy mit akarsz te mondani. Azt akarod mondani, hogy mindenki, aki 5 milliárd akar keresni havonta, az, tudod, az szentelt vizet rá, és az tévedés, hazugságban él. Tényleg ezt mondom? Tényleg ezt mondom? Mi mind szeretnénk, ha nem 5 milliárd, 50-et szeretnénk keresni havonta. Úgy értem, az igazán nagypályás világban ezek apró pénzek. Tehát tényleg, ez csak mi a magyar elnyomott szegénység tudatunkban ámulunk ettől. Egyébként, ami mondjuk azt, hogy rendszerünkben ez tényleg sok pénz. De ki ne szeretne ennyi pénzt keresni? Ki ne szeretne sikeres vállalkozó lenni? Nem akarod, hogy sikeres vállalkozók legyünk? Üljünk és nőjünk bele a világba, mint a dudva, ne csináljunk semmit, mert keresztények vagyunk? Ezt mondott Sanyi? Hát ezt mondtam? Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy a hazugság úgy hangzik, hogy egy lúzer vagy, hogyha nem keresel 5 milliárd. Az üzenet lényege az, hogy téged az határoz meg, amit teljesítesz. És mi van akkor? Mi van akkor, hogyha Isten tökéletes tervében te soha nem fogsz havi 5 milliárd keresni, de egy hihetetlenül sikeres és ámulatosan nagyszerű életet fogsz élni egy másik pályán. De mert te elhittél egy hazugságot, és hozzá kötötted a lelkedet egy teljesíthetetlen feltételhez, ezért megkeseríted az egész életedet. Megbánásban és keserűségben élsz, ahelyett, hogy győzelemben és szabadságban élnél. Csak azért, mert a terv, a tökéletes terv nem fette azt a hazugságot, amit te elhittél. Érted a csapdát? Én szeretnék egy új autót. Hogy? Én mindig szeretnék egy új autót. Ki is néztem, nekem most nagyon tetszik az új E-osztály, most Mercedes. Tudjátok, az a kis kockalámpás elől, tehát ilyen kis nagyon vagány autó. Tárgyaltam egy fickóval, annak van egy ilyenje, 25 millió forintért vette, és ilyen, nem tudom, gyári tuning van benne, úgyhogy 370 lóerős, azt hiszem, és a forgató nyomatéka 640 newton, mint egy teherautóé, vagy még több. Ami azt jelenti, hogy ilyen sportautó gyalázónak hívja. Tehát imád az autópályán lassan menni, és várja, hogy a BMW-s rátapodjon hátulról, és elkezdje levillogni. És azt mondja, akkor kezdődik a gyalázás. Ki ne szeretne egy ilyen autót? Értem, olyan belülről, mintha tudod, egy trónteremben ülnél, és te lennél a király. Néma csend, tudod, 200-nál, még a szélzajt is csak alig hallod. A legnagyobb zaj az a kerék gördülő surdódása. Tudom én, 8 utas Bose hangrendszer benne, és csodálatos, nagyszerű. Ki ne szeretne egy ilyen autót? A BMW-t szeretnél, igen? Tehát úgy értem, ti keresztények mind megsavanyodott, élettagadó, nem is tudom, savanyú a szőlő emberek vagytok, mert ti azt mondjátok, hogy ezek világi kívánságok, mi fölötte állunk ennek. Figyelj, lehet, hogy nekem lesz ilyen autóm. Nem tudom. Az egyik dolog, amit megtanultam, hogy nincs hatalmam, hogy tegyek érte. Vigyázz, mert én egy vállalkozó vagyok. Egy nagyon-nagyon cselekvő vállalkozó, aki szerintem több dolgot hoztam létre, mint jó néhányan itt együttvéve. És sok dologgal sikeres voltam, amit csináltam. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy sikeresebb, mint bárki más. És az egyik dolog, amit megtanultam, hogy nem uralom a valóságot.
Ezt értitek? Nem uralom. Nem vagyok elég nagy, hogy egy ilyen sikernek minden részletét a helyére tegyem, és egyenes kijelentést tegyek arról, hogy ez így lesz. Nincs ekkora hatalmam. Nagyon sokat tudok róla, hogy mivel lehet meggyorsítani a folyamatot. Nagyon sokat tudok arról, hogy hogy lehet úgy helyezkedni, hogy a dolgok jól menjenek. Nagyon sokat tudok arról, hogy lehet ellehetetleníteni egy ilyen sikert, hogy lehet elrontani. Tudom, hogy hogyan lehet felkészülni rá, hogy megtörténjen. De a végső célba éréshez annyi tényezőnek kell a helyére kerülnie, amit ember nem uralhat. Ezt érted? Most ha ezen a ponton én hozzákötöm az életem boldogságát ehhez az autóhoz, valamilyen furcsa módon normális vagyok-e? Normális vagyok-e? Szerintem elmebeteg vagyok. De simán megcsinálom. Hozzá kötöm az életemet valamihez, amelynek a teljesülése nem feltétele az életnek. Ezt érted? Én élhetnék egy teljes, kiegyensúlyozott és örömteli életet, ha megelégednék azokkal a kategóriákkal, amelyekre tényleg szükség van, és a többit megtartanám a terv, esetleg a cél, de a legjobb kifejezés a vágy, a kívánság, a legjobb szó a kérés szintjén. Jó lenne, ha, de nem foglalkozok vele annyit, hogy a lelkem hozzákötődjön egy olyan módon, hogy a rabjává váljak valaminek, ami valaki másnak a kezében van, ezt érted? Rendben van, tehát abszolút nekem lehetnek terveim, tehát ez, figyeld a szavakat, amiket használtam, ez lehet célom. A cél az valami olyan, amiért dolgozom. A cél az valami olyan, aminek az elérését megtervezem, olyan lépésekből, amelyek az én hatalmamban állnak, és amelyeket joggal tervezek meg, mert az én döntésemen múlik az esetek többségében, hogy azokat a célokat meg is, hogy azokat a lépéseket meg is teszem. A cél az más, mint a szükség, ahol azt mondom, hogy ha ez nem teljesül, nem élhetek. A cél az valami, amiért dolgozom, nagyon fontos, nagyon óvatos kell, hogy legyek viszont, hogy hogyan viszonyulok a célomhoz. Mert ha a célomat, a célom elérését feltételként szabom az élethez, akkor az egész úton, amíg dolgoznom kell az eléréséért, hiányban is, szűkölködésben is, nélkülözésben élek, hisz valami, ami az élethez nélkülözhetetlen nincs meg, épp most dolgozom érte. És megint, ez bölcsességként is jól hangzik, igaz? Tehát ez csak, értsd meg, tehát ez józan ész, de a Biblia írásba is adja, és azt mondja, hogy az élethez nagyon kevés szükséges. Azaz a csupa nagybetűs élethez, ahhoz, amit mindannyian kergetünk, amit mindannyian szeretnénk, amiért igazából én azt a Mercedest akarom. Mert azt gondolom, hogy ha az meg lesz, akkor fontosabb leszek, akkor több örömöm lesz, akkor az bizonyítja, hogy vittem valamire, akkor valószínűleg több annyi pénzem lesz, hogy ez csak egy részlete lesz, és a pénzem, ami lesz abban a sikerben, az biztonság. Figyeljetek, biztonságot fog jelenteni. Értitek, mit jelent a biztonság? Én biztonságot szeretnék. Elhittem, hogy ha lesz egy ilyen autóm, mert megengedhetem magamnak, akkor biztonságban leszek, értitek? És hozzá kötöm az életem valódi szükségeit olyan dolgokhoz, amelyekben egyrészt nincs ott az, amit várok tőlem, másrészt nincs a hatalmamban. És közben Isten azt mondja, hogy figyelj, keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik néked. Ez egy jó ajánlat. Keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik néked. Tudod mit? Én elbánok azokkal a körülményekkel, amik fölött neked nincs hatalmad. Nekem van hatalmam fölöttük. A végtelen részlet az én kezemben van. A kérdés csak az, hogy mi igazán fontos az életben. Hogy vajon
élet vagy rá, hogy egy ilyen sikert birtokolj? Vajon érted-e, hogy az élet igazából miről szól? Ezt egy szülő tudja a tizenéves gyerekének, aki nem is tudom, most tette le a jogsit 17 évesen, valószínűleg nem vesz egy ilyen autót. Miért nem? Mert tönkre tenni, mert nincs még kész rá. Mert nem érti még, hogy az élet hogyan működik. A lényeges dolgokkal kellene most foglalkoznia, nem előrelépnie, előreugrania, kihagyva egy csomó leckét. És sokszor ez a kérdés nálunk is, hogy vajon minden leckét megtanultunk-e, ami igazán fontos. És sokszor nem. És sokszor nem. És a legfontosabb lecke az, és ezzel fejezem be a mai alkalmat, hogy mindazt, amit mi vállalkozók, mi eredményorientált emberek a teljesítményünkkel akarunk elérni. Fontosság, biztonság, állandóság, tekintély, jelentőségteljesség, szeretet, szeretetség, tisztelet, tisztelet. Amikért igazából dolgozunk, amiért azt gondolom, hogy nőként is az ember amire vágyik, ezeket egyenesben Isten odaadja további feltétel nélkül. Ez a legfontosabb lecke. Azt a hihetetlen űrt, amit az ember megpróbál betölteni, azt az űrt csak Isten töltheti be. Az az űr azért van ott. Isten tette oda. És csak ő fér bele. Az űr arra való, hogy az embernek legyen motivációja is arra, hogy visszataláljon Istenhez. Az ember igazából nem tud élni Isten nélkül. És számtalan tevékenységre adja a fejét, csak hogy valahogy betöltse azt az űrt. Isten a megoldás, ő a válasz. És ami nagyon érdekes, hogy ahogy ez betöltődik, ahogy az ember szomjazóból a szomját csillapítottá, éhezőből jól lakottá válik, úgy nem elveszíti a motivációit, hanem egy ámulatos új motivációt talál. Eddig azért dolgoztam, hogy sikeres legyek, most sikeres vagyok, és a sikeres ember sikeres dolgokat tesz. Óriási különbség. Az egyik elhalasztja az életet a jövőre, a célba érésre. A másik most éli az életet, és azzal, amilyen van, nagy dolgokat tesz. Sokkal jobb az utóbbi. Sokkal jobb az utóbbi. Isten azonnal megadja a vele való kapcsolatban az igén, a közösségen, a tanuláson, az igén és az imán keresztül. Egy valódi kapcsolat a mindenható Teremtő Istennel, aki betölti a legmélyebb szükségeidet, meghallgatja a kéréseidet, mindent ráadásba ad neked, ha keresed őt először. És az élet akár lesz merci, akár nem, akár lesz siker, akár nem, élhető lesz. Én épp tönkre mentem. Tehát én az életemnek épp abban a fázisában vagyok, ahol gyakorlatilag mindent elveszítettem. Élvezem? Nem, kényelmetlen. Tönkre menni kényelmetlen. De élek. Úgy értem, az, amit életnek hívok, az igazából nem változott. Csak a körülményeknek egy része. Úgyhogy hiszem, hogy jobb így, mint fordítva. Oké? Jó ez? Köszönöm a figyelmeteket. Beszélgessünk még. Ha van kedvetek beszélgetni? Szerintem mondjunk el egy imát, az kötelező, és akkor utána beszélgessünk. Ha van kedvetek, leülünk valamelyik asztalhoz, és dumálgatunk egy kicsit. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai napot, ezt a mai délelőttöt. Hiszem, hogy a te jó és tökéletes akaratod az, hogy mi most itt vagyunk.
Nem véletlen, hogy itt vagyunk. Elhoztál engem, elhoztad a többieket, és együtt gondolkozhattunk rólad és a te beszédedről. Arra kérünk, hogy vezess minket. Vezess minket az életünkben, a dolgainkkal, de arra is kérünk, hogy vezess minket önmagadhoz. Mert hogyha téged nem találunk meg, akkor igazából a lényegről maradunk le. És hogyha valaki úgy van itt, vagy úgy nézi ezt a felvételt, úgy hallgatja ezt a hanganyagot, hogy még sohasem kötöttél békét a mindenható Istennel, ha az evangéliumot még nem hallottad, még nem fogadtad el, akkor lehet, hogy ez itt és most a legjobb lehetőség rá. Isten azt mondja, hogy úgy szeretett téged, hogy odaadta az egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy meghaljon helyetted, hogy kifizesse a bűneid, a hibáid árát. És hogyha hiszel ő benne, akkor örök életed legyen. Örök életed minőségben, és örök életed hozban, mennyiségben. Úgyhogy csak kérlek, mondd utánam, Isten itt van és hall téged, hogy elfogadlak, Jézus. Elfogadlak, mint a megváltómat. Tudom, hogy bűnös vagyok, sokat hibáztam. Kérlek, hogy bocsásd meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. Amíg élek, vezess, támogass, taníts engem. És hogyha egy nap meghalok, akkor kérlek, vigyél magadhoz. Vigyél át az örök életbe, ahol az igazi időnk kezdődik. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Oké, köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva, de ha van kedved, akkor ezt az asztalt itt körbeüljük, és